Ez itt a Szabad Európa podcastja. Én Horn Gabriela vagyok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Dodics Katalint, a Greenpeace környezetvédő szervezet természetvédelmi szakértőjét, és Kun Zoltánt, a Fertőtó Barátai Egyesület titkárát. Köszönöm, hogy eljöttetek. Mi van most a Fertőtónál? Mit tudhatunk arról, hogy mindenféle hírek jöttek tavaly, de kevesünknek adatik meg, hogy elmenjünk oda, megnézzük így évközben.
A mi értékelésünk alapján most éppen valahol áll a dolog, de tavaly nagyon bizakodóak voltunk, amikor megjelent az újabb közbeszerzési kiírás, mert az valóban egy sokkal kisebb területre, kevesebb épületre szólt, és úgy gondoltuk, hogy végre meghallották a civil szervezetek üzenetét, és a józanész alapján is úgy döntöttek, hogy ez az óriás, több mint 70 hektáros beruházás, ez semmilyen szempontból nem kifizetődő, és ráadásul tényleg hatalmas természetrombolás, és ők is egy szelidebb, igazán a helyiek igényeit kielégítő ökoturizmust céloztak meg ezzel a kiírással. A nagy boldogságot azért egy kicsit beárnyékolta az, hogy ugyanakkor rá néhány hétre újra kiadta az illetékes kormányhivatal a teljes nagy területre a környezetvédelmi hatósági engedélyt. Hát akkor egy kicsit reménykedtünk abba, hogy hát ha csak az egyik kéz nem tudja, hogy mit csinál a másik, és ez így automatikusan ment tovább, hiszen az előző megnyert perünk az arról szólt, hogy visszavonatták ezt az engedélyt, és új eljárásra utasították a kormányhivatalt, és lehet, hogy a kormányhivatal csak úgy automatikusan megint kiadta ugyanúgy az engedélyét.
De nem erről volt szó ezek szerint.
De nem tudjuk, hogy miről volt szó, mert hogy egyelőre ebben az ügyben, és itt majd át is adom a Fertőtó Barátai képviselőjének a szót, mert ezt az engedélyt végül a közös megegyezésünk alapján, mivel együtt dolgozunk már 4-5 éve, váltvetve, és próbáljuk itt a fertőtavi értékeket megmenteni. Ezt a pert ők folytatták tovább, úgyhogy innen Zoli mesél, úgyhogy mi meg várunk, és úgy döntöttünk, hogy rajta tartjuk mindannyian a szemünket a Fertőn. Nem csak a Fertőtó szempontjából, nem csak Magyarország szempontjából, hanem egész Európa szempontjából kiemelkedően fontos, hiszen ez egy fantasztikus élővilág, csodálatos madárvilággal. Úgyhogy mi ezt minden áron meg akarjuk menteni.
Több per is folyamatban van most?
Ha jól tudom, akkor talán 3 vagy 4, de az az igazság, hogy már én is elvesztettem a folyamat, mert annyi per van, mert ugye van a Greenpeace-nek a büntetőügye, ami a úgynevezett idézőjelben madárvédőháló, de igazándiból madártávol tartóhálónak nevezném, annak a leszedési ügyébe folyik. Akkor van egy ügy, amit a cölöpház tulajdonosok indítottak, akiknek ugye a cölöpházait elbontották.
És ez még mindig nem zárult
le. Ez még mindig nem zárult le. Ugye a egykori beruházó, aki azóta már megszűnt, Sopron Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit ZRT, ennek a szerepét most ugye átvette az EKM, az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Tehát az állami cég helyett most a minisztérium felel már egy több mint
tulajdonképpen
egy
És ők ugye kártérítésre kötelezték ezeket a cölöpház tulajdonosokat, illetve vagy olyanra, hogy a általuk végrehajtott bontást ezt a cölöpház tulajdonosoknak kellene kifizetni. Ezt vitatják egy cölöpház tulajdonosok, de hogy ez a per hogy áll, ezt nem tudom. Akkor ugye van egy per, ami még talán a Kotrás miatt, Kotrás teljes évben történő engedélyezése miatt folyik, ugye ezt a Greenpeace indította.
Ugye itt az volt a fontos részlet, hogy azt vitatta a Greenpeace, és azt hiszem, ugye, hogy rossz olyan időpontban, ami leginkább káros az ottani élővilágnak, hogy olyankor is engedélyezték a kotrást, igaz?
Hát, hogy pontosítsak, eredeti engedély, amit kaptak, az arról szólt, hogy abba kell hagyniuk március-áprilisban a kotrást. Mi azt is megtámadtuk, mert hogy egyáltalán ne kotorjanak, és ez egy nemzeti park, hagyd mondjam el azt az egy adatot, hogy az egész ország területének mindössze 5%-a nemzeti park. És ezeket azért hozták valaha létre, meg tartjuk fent, hogy itt végre a természet lehetőleg a legkisebb zavarással, de a legjobb lenne zavarás nélkül működhessen, és ezt a területet teszik ezzel tönkre. De valóban az volt, hogy ezt a eredeti engedélyt mi azért nem tudtuk megtámadni időben, bár vitattuk, mert ugyanúgy a természetvédelmi jogszabályokat, nemzetközi egyezményeket sértette, mert hogy nem is tudott róla senki, a Fertőtó Barátai szerezte meg tulajdonképpen az információt róla, hogy egyáltalán egy ilyen engedélyt kiadtak,
Úgyhogy ez azért volt, mert kiemelt beruházás.
Azért, mert kiemelt beruházás, és mert hallgattak róla, és a helyiek is akkor vették észre, amikor elindult ott tulajdonképpen az építkezés, illetve a pusztítás. Úgyhogy mi azt a fázisát tudtuk megtámadni ennek a pernek, amikor ráadásul még egész évre meghosszabbították. Tehát azt mondták, hogy nem kell abba hagyniuk március-áprilisban, amikor elindul az élet, hanem folyamatosan egész évben kotorhatnak és pusztíthatnak.
Attól függetlenül, hogy az iszabban élő lények mit csinálnak éppen.
Pontosan, és a madarak mit csinálnak, és a békák, és a halak, és mindenki.
Én emlékszem arra a bírósági tárgyalásra, az egyiken ott voltam, és arról elég abszurd helyzetnek tűnt, hogy a bíróságon arról folyt a vita, hogy az, nem emlékszem, hogy melyik élőlény volt ez, de hogy hallja-e a kotrógép zaját, vagy nem hallja, megváltoztatja az ő napi rendjét, vagy
ez
sem.
Ez a békák voltak, a különböző békafajok, és valóban ennek a pernek az volt a megdöbbentő végeredménye, hogy a bíróság kirendelt független igazságügyi szakértőt. Természetesen ennek a költségeit nekünk Greenpeace-nek kellett fizetni, de a bíróság döntött arról, hogy kit és hogy a szakértői listáról választ. Úgyhogy egy kicsit izgultunk is, de a szakértő rendkívül korrekten egy 20-30 oldalas tanulmányban nemzetközi adatokat felhasználva, irodalmat, hazai adatokat, nagyon jól ismerte az adott területet, bizonyította azt, hogy az nem kétséges, hogy zavarja a békákat, hogy ott a peték tönkre mennek, és tényleg minden eszközzel és minden lehetőséggel bebizonyította, hogy igen, ott természetkárosítás zajlik. És a per végeredménye az lett, hogy azt mondták, hogy nem vették figyelembe az igazságügyi szakértőnek a véleményét, és a bíróság mégis úgy döntött, hogy itt semmiféle gond nincs, és hogy attól, hogy ott elpusztul pár béka, attól
hát
még a faj...
ez az egész napos kotrás.
A faj az még nem fog eltűnni, és továbbra is kiadta az engedélyt, úgyhogy tulajdonképpen ez a perünk most már a kúriánál van, mert mi tovább mentünk.
Köszönöm szépen, és akkor térjünk vissza a Fertőtő Barátai Egyesület titkárához, Kun Zoltánhoz. A pereket kezdted el sorolni.
Igen, és akkor van még egy per, ami meg a környezetvédelmi engedély ellen indult, most már úgy mondanám, hogy környezetvédelmi működési engedély ellen indult. Ez volt az, amit már kétszer nyertünk meg közösen. A két megnyert per vagy eset ellenére a harmadszor is kiadta ugye a hatóság ezt az engedélyt.
Bocsánat, tehát a megnyertétek a pert, ez mit jelentett? Mit mondott ki a bíróság?
Az első esetben azt, hogy valóban igaz, hogy a apartmanházakat figyelembe kell venni az engedélyeknek a kiadásánál. A másodiknál meg, ha jól emlékszem, ott is még az apartmanházak körül pörgött a dolog, hogy az, hogy 20-ra 26-ra emelkedett, az nem jelenti azt, hogy ott nem történt jelentős változás, ha minden igaz. Azt hiszem, ez volt a bírónak az ukáza, pontosan a bíró azt mondta, hogy újra le kell folytatni az eljárást. Mi ezt ugye úgy értelmezzük, hogy akkor a teljes eljárást újra le kell folytatni.
A környezetvédelmi engedély.
Működési engedélyhez a teljes eljárást. Míg a beruházó, a magyar állam, most már, ők úgy értelmezik, hogy nem, csak egy kiegészítő dokumentumot tettek be, hogy igen, 26-ra növekszik az apartmanházak száma, és ennek nincs jelentős hatása, kész. Tehát egy két oldallal kiegészítették a vizsgálatot, és beadták ugyanazt az engedélyt, és ugyanerre kiadta a hatóság az engedélyt, holott, ahogy a Kati korábban említette, már a közbeszerzést egy csökkentett beruházásra írták ki. És itt, hogyha visszakanyarodunk a legelejére a beszélgetésnek, hogy vajon hol tart a beruházás, a válasz az, hogy mi nem tudjuk, és nem tudom ki az, aki tudja. Azért vannak bizonyos pozitív jelek, hogy úgy tűnik, hogy van némi hajlandóság a minisztérium részéről, hogy tárgyaljanak velünk, de hát erre majd kicsit később visszakanyarodunk, szerintem azért még ezeken az engedélyeken van mit rágni, vagy beszélni róluk. Nekem régi veszőparipám az, hogy alapvetően ahol ez az egész beruházás fundamentálisan félre csúszott, az, hogy megnövelték a területnek a méretét. Ugye itt korábban is volt egy strand, körülbelül 15 hektáron, 13-15 hektáron, ezt sem a Greenpeace, sem szerintem a mi egyesületünk nem vitatja, hogy ez nem baj, hogy ott van. Azt sem vitatjuk, hogy ott az az infrastruktúra, ami korábban ott volt, az valóban újításra szorult. Azt viszont vitatjuk, hogy a 15 hektár helyett 77 hektárra növelik a beruházás területét. És itt már magának az elnevezés a beruházásnak teljesen félrevezető, ugye ezt úgy hívják, hogy Fertőtavi vízitelep rekonstrukciója. Ha a szót próbáljuk értelmezni, a rekonstrukció szót, ez ugye arról szól, hogy ha valami tönkrement, akkor azt helyre kell állítani. Itt nem rekonstrukcióról van szó, itt arról van szó, hogy 15 hektárról 77 hektárra növelik azt a területet, amit a turizmus a jövőben használhat, egyrészt a mederben, tehát a tónak a medrében, másrészt pedig a tónak a partján.
Mert hogy ugye ennek a területnek egy része ugyan nincs víz alatt, de mégis a meder része hivatalosan,
így igaz? Van, jogi értelemben ez a medernek a része. Ugye ezt jó, ha mindenki tudja, hogy az, hogy mondjuk a szárazföldön áll, vagy a szárazulaton áll, mondjuk a Balatonnál, vagy a Velencei tónál, vagy a Fertő tónál, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy jogi értelemben nem a mederben van.
Tehát itt megvan határ, van egy térkép, amin látható, hogy ez a meder része, amiből nagyon sok hektárt lebetonoznak, meg letérköveznek.
Meg egyáltalán olyan létesítményeket visznek oda be, amiknek nem ott lenne a helye. Ugye van egy jogszabály, ezen Katin szoktunk mosolyogni, beszélni erről, hogy ugye mi az a vízi létesítmény, és most éppen vízi létesítmények titulálja a hatóság a szállodát. Tehát, hogy meg az ökocentrumot. Ezek nem vízi létesítmények. A vízi létesítmények azok a mólók, stégek, a kikötők, ezek valóban vízi létesítmények, egy szálloda az nem az.
Igen, és azért azt is tudnunk kell, hogy itt az utolsó engedélynek a kiadása előtt mi azt is megtámadtuk, hogy nem kérte meg a vízügyi hatóságnak az engedélyét a kormányhivatal, legalábbis mi nem láttuk, hogy lett volna. Úgyhogy ezt is aztán rekordgyorsasággal valahogy megkapták, és az tényleg újra van engedélye a teljes területre a minisztériumnak, ha valóban ilyen esztelen dolgokat akar megcsinálni, mert azért azt nyilván sokan ismerik az egész ügyet, de az, hogy ott 850 szuper nagy vitorlásnak nincs helye a Fertő tavon, mert ki se tudnak futni, egyszer valaki kiszámolta, hogyha egymás mellé rakjuk, akkor száraz lábbal át lehet sétálni Ausztriába, és ugye, ahogy Litkai Gergő mondta a maga zseniális kis humoreszkébe, ez arra tudják használni, hogy ilyen tolatást gyakorolnak oda-vissza, mert hogy nem tudnak kimenni. Egy 60 centis, maximum 1 méter mély tóban nem fognak tudni ennyien vitorlázni, tehát tényleg észszerűtlen az egész. És a másik pedig az, hogy itt semmi nem indokolja, sőt, kifejezetten tiltja, hogy fejlesszük a turizmust. Tehát ez a nemzeti parki terület, ez nem arról szól. A nemzeti parkoknak van egy zonációja. Vannak területek, amit nem akarunk, hogy a turisták zavarjanak, és ilyen ez a fantasztikus nádas, ami tulajdonképpen ott kialakult, erről is beszélhetünk, hogy az osztrákoknál miért más, mint Magyarországon. És van egy messzebb lévő terület ettől a rendkívül értékes területtől, ahol engedek turizmust. És ezt is a helyiekkel annyiszor megbeszéltük, hogy ezeknek a beruházásoknak egy jó része meg lehetett volna valósítani távolabb, 2-3 kilométerrel arrébb, úgyhogy nem teszem tönkre ott az élővilágot. Legfeljebb esetleg van, aki sétál, van, aki biciklizik, vagy megoldják azt, hogy a kicsi strandra lemenjen, és a helyieknek sem érdeke az, hogy ide ilyen szuper szállodák épüljenek. Ha valaki volt lent Fertőrákoson, egy csodálatos falu, de a mellette lévő települések is tele vannak apró szállás lehetőségekkel, jobbnál jobb pici éttermekkel, egyéb turisztikai szempontból izgalmas látnivalókkal. Tehát itt lehet elméletileg turizmus, de nem a nemzeti parkra rátéve és tönkretéve azt az értéket, ami miatt egyáltalán érdemes mondjuk egy természetvédőnek oda lenézni. A másik meg, hogy amit az elején is mondtam, hogy nemzeti park, és itt a madarakat, főleg azokban az időszakokban, a vonulási időszakokban, ezt is sokszor elmondtuk, madarak százezrei ott táplálkoznak, pihennek, fészkelnek. A vándorlási időszakban északról hatalmas mennyiségű madár jön le.
Milyen madarak jönnek?
Hát jönnek a különböző vízimadarak, jönnek a nyári ludak, ott vannak egész évben a kócsagok, nagyon sok kis énekes madár is jön, néhány grammos kis nádiposzáták és egyéb csodás kis lények, akik itt híznak fel szó szerint annyira, hogy utána elmehessenek esetleg Afrikáig, vagy még tovább. Úgyhogy ez nem csak a magyarországi természetvédőknek az egyik kincse, hanem egész Európának, vagy azt mondhatjuk, hogy globálisan is az egyik legfontosabb vonulási útvonal. És ha azt is tudjuk, hogy Magyarország is mennyire szárazodik, akkor ezek a vizes élőhelyek, ezek a saját életünk megtartása szempontjából is rendkívül fontosak.
És mit lehetne csinálni most? Ugye ott pusztaság van, ahol a nádast kivágták, ahol már lebetonoztak részeket, a kikötő az elkészült, amennyire emlékszem, mikor én legutóbb ott jártam, az ott kész van, de üres az egész, egy lezárt üres terület.
Tulajdonképpen igen. Mit lehetne csinálni? Hát hagyni, hogy a természet visszafoglalja.
Hát az lenne egy jó megoldás.
Ez lenne az egyik nagyon jó megoldás, a másik meg hát valóban a korábbi strand területén, akkor ezt a rekonstrukciót, majd egyszer mondom, mi azt nem, az ellen nem tiltakozunk, tehát hogy ott mondjuk különböző kiszolgáló szövetségeket hoznak létre, annak van értelme, de annak, hogy mondjuk műfűes focipályát, mint ahogy eredetileg promóztánk ezt, annak nincs. Tehát az, hogy ugye a ZRT-nek a korábbi igazgatójéneket mondott, hogy milyen szép lesz majd, ha nagy család és emberek lemennek, az egyik gyerek a Bozsi program keretében focizik a műfűves pályán, még a többiek megnézik az ökocentrumot. Hát én szerintem ez az, amit én utoljára szeretnék látni a gyerekeimmel, hogy az egyik egy műfűves focipályán egy nemzeti park elős közönből, a tóparton focizik. Tehát nem tudom, hogy ezek honnan jönnek az embereknek, hogy vannak azért kötelező olvasmányok, Fekete István, nem tudom, hogy ezek hova tűntek, ezek az emlékek az embereknek a fejéből. Miért gondoljuk azt, hogy egy nemzeti park vagy egy tó díszletként szolgált ahhoz, hogy a gyerekek a Bozsik program keretében futballozzanak. Azt se vitatom én, hogy kell ökocentrum, ugye ennek van egy előképe a Tisza-tónál, Poroszlón, ahol van a Tisza-tévő ökocentrum, de ott nem vitték be a védett területre ezt az ökocentrumot, hanem azon kívül van. Ennek lenne helye egyébként Balfon, ott a régi határőr laktanya, amit lehet, hogy föl lehetne újítani, és mondjuk egy ilyen ökocentrumnak használni.
Tehát ezek közül sok mindent meg lehetett volna okosabban valósítani.
Hát tulajdonképpen minden. Én azt mondanám. Aha. És hogyha még ugye az engedélyekre visszakanyarodunk, még azért én azt szeretném hozzátenni, hogy ami még felháborító ezzel a környezetvédelmi működési engedéllyel, vagy mostanival, hogy ezt határidő nélkül adták ki. Azt jelenti, hogy ha valakinek 100 év múlva eszébe jut, hogy hoppá, építsük fel ezt, akkor előrángathatják ezt az engedélyt.
Léteznek ilyen engedélyek?
Ilyen engedély nincs. Én ilyet még nem láttam életem. Én ilyet még életemben nem láttam, és ez az, ami felháborít az egészben. Normál esetben 5-10 évre adják ki, úgyhogy újra be kell adni, meg kell újítani, de az, hogy gyakorlatilag határidő nélkül kiadni egy ilyen környezetvédelmi engedélyt, ez vagy megint az, hogy aki a hatóságnál ült és elfelejtette, nem tudom, tételezzük, vagy nem így volt, vagy az van, hogy hát arra várnak, arra játszanak, hogy az éberség az embereknek, akik a természet érdekeket meg akarják óvni, az kicsit lankadjon, és akkor elő lehet rángatni a fiókból majd 10 év múlva ezt a tervet. Ugye még jó pár dolgot írtam én itt föl magamnak, hogy a Kati emlegette ezt, hogy európai érték, madarak, ramseri terület, ugye azt nem mondtuk, de ugye ami még nagyon
védett,
fontos.
Vizes él, nemzetközi védettséget élvező vizes élőhely.
Pontosan, de emellett, hogy rendkívül nagy a természeti értékének a területnek, és ugye ez a Natura 2000, a Nemzeti Park, a Menen Biosphere Reserve, ami szintén egy UNESCO, akkor a ramseri terület, ez mindezt hangsúlyozza, hogy ennek nagyon nagy a természeti értéke. Ne felejtsük azt el, hogy ez egy UNESCO világörökségi terület, nem természeti, hanem kulturális. Aminek az a lényege, hogy ha jól emlékszem, az úgynevezett kiemelkedő egyetemes értéke az azon alapszik, hogy az ember és a természet 800 éves szimbiózisa alig kutatta ki a tájat. Na, az, ami most történik ezen a tavon, az nem szimbiózis. És ezt az UNESCO is észrevette, nem véletlenül jöttek októberbe ide Sopronba egy látogatásra. Nem csak a magyar kormány, az osztrák kormány is nagy hibát követel, rendkívül sok hibát követel. Tehát nem csak a magyar kormányt kell ekézni, de aki meg azt mondja, hogy mi miért nem kritizáljuk az osztrák kormányt, arra meg azt mondom, hogy az a helyzet, hogy mint civil szervezet nincs rá energiánk. Én úgy gondolom, hogy a magyar kormány nyugodtan kritizálhatna az osztrák kormányt, például a szélerőmű parkoknak egyre közelebb viszik a tóhoz ezeket a szélerőmű parkokat, illetve azzal, hogy az osztrákok például egy fröccsöntött szabadságszobrot állítanak föl valamelyik településnél a tónak a közepén. Tehát ilyeneket hogy lehet engedélyezni, és ezzel ellen a magyar kormány az Aarhusi Egyezmény keretében miért nem tiltakozik, ezt nem tudom, de ne várja senki tőlem, hogy miközben szeretném a gyerekemet is nevelni, meg a családommal is foglalkozni, meg pénzt is kell keresni, meg társadalmi munkába kimegyek Ausztriába tiltakozni. Ez szerintem teljesen nonsens.
És ugye az UNESCO látogatás épp ezért mind a két kormánynak szól.
Pontosan, és ugye az UNESCO a tavalyi a Riadi Világörökségi Tanács ülésen, ott meg is fogalmazott egy dokumentumot, ezt a dokumentumot el is fogadták, amiben többek között az van, amit kicsit általán a Kati is pedzegetett, hogy az egyik kérése, üdvözölték azt, hogy a magyar kormány felfüggesztette a beruházást, de az egyik kérése az UNESCO-nak az, hogy a két kormány együtt dolgozzon ki egy terhelhetőséget a tóra. Mert ők is észrevették azt, hogy itt bizony a tó már túl van terhelve. Nem véletlenül van az, hogy és a tónak gyakorlatilag a vízgyűjtője van túl terhelve. Az osztrákok ugye kiemelik a vizet, a talajvizet, ezért van az részben szerintem, hogy csökken a vízszint, nem, kritikusan alacsony volt a vízszint ugye 2 évvel ezelőtt, amikor a nagy szárazság volt Magyarországon, de még egyszer mondom, ezt már az UNESCO is észrevette, és megfogalmazták ezt az igényt. Nem tudom, hogy ezzel történt-e valami.
Nem, amikor halljuk, nincs információ. Ugye ez a másik probléma a fertőtő kapcsán is, hogy tudom, hogy rengeteg adatigénylésetek volt, illetve erre az UNESCO-s találkozóra is csak úgy tudtatok eljutni, hogy máshonnan szereztetek információt, ha jól tudom.
Hát igazán az osztrák féltől kaptuk meg az információt, és aztán a meghívást az UNESCO és a Ramsári Egyezménynek a szakértői testületétől is, és ezért tudtunk az osztrák oldalon, ahol ezt tartották, részt venni. Itt egy kicsit azért arra, és köszönöm, hogy Zoli ezt említette, visszakanyarodnék itt, hogy ez egy közös nemzeti park, osztrák-magyar közös nemzeti park, de igazán a természetvédelmi szempontból értékes része az a magyar oldalon van. Úgyhogy nagyon sokszor támadtak minket itthon azzal, hogy osztrák érdekeket képviselünk, hiszen az osztrákoknak ott vannak a hatalmas szőlői, amik leérnek a partig, építkeznek, mindenfélét csinálnak ott a parton, hogy őnekik lehet, nekünk meg nem. Na most azért ezt tudni kell, hogy itt volt a vasfüggöny. Úgyhogy eleve ez a szakasz azért nagyon-nagyon sokáig érintetlen volt, védett volt, ami a természetnek jót tesz, mint ahogy a lőtereinken is nagyon értékes természeti helyzet alakult ki, amit nem tapostak agyon, és nem zargatott túl sokat a lakosság. De itt ráadásul északról délre van egy uralkodó szélirány, ami azt jelenti, hogy a talajt, az iszapot azt a magyar oldalra délre hordta le, évszázadokon keresztül, és ezért itt alakult ki az a nagyon szép és értékes nádas, ami aztán nemzeti park.
Amit most részben tönkretettek.
Amit most részben tönkretettek, és az osztrák oldalon nem védett a tónak a legnagyobb része, és a nemzeti parkhoz pedig csak egy kicsit, ha így a magyar oldalról nézünk délről, akkor az észak-keleti csücskén a magyar védett területhez képest van egy érintetlen nádasa az osztrák területnek, és ez a nemzeti park területe. Tehát tulajdonképpen az osztrákok a nemzeti park területén semmi rosszat nem csináltak és csinálnak. De ez nem jelenti azt, hogy nem igaz az, amit Zoli mondott, hogy attól még a tavat tönkre lehet úgy is tenni, hogy ott a mezőgazdasági területeken, Burgenlandben, vagy mindenütt olyan mennyiségű vizet emelek ki, vagy olyan szennyezést akár a növényvédőszerekkel, egyebekkel juttatok a tóba, ami ott az élővilágot nagyon súlyosan érinti, és amit még nem mondtunk ki, bár nyilván sokan tudják, hogy ez egy sós tó, és a legnyugatibb ilyen szikes tavunk, ezért is különösen értékes, és ezért van rajta a Ramsári Egyezménynek ezen a listáján, ami a különleges értékes vizes területeket gyűjti össze. Úgyhogy itt állandó veszélyt jelent az is, hogy mi jut be ebbe a tóba, és amikor jönnek a zseniális ötletek, hogy hogy fogjuk feltölteni a Dunából, hogy még több víz legyen, az a halálát jelentene.
Annak az élővilágnak,
ami az értéket jelenti. Úgyhogy itt azért nagyon sok sebből vérzik valóban ez az egész kérdés, és hogyha már itt arról beszélünk, hogy szárazodás és egyéb klimatikus és egyéb hatások, akkor azért azt el kell mondani, hogy a tavaknak nem árt az, ha egy kicsit visszahúzódnak, és ez mondjuk akár a Velencei tóra is vonatkozik. Nyilván a turizmus nem örül annak, ha még kevesebb víz van a tóban, és a partja száraz, de ez olyan, mint egy nagy bőjt a tó szempontjából, hogy ott a parton, ami napfényre, levegőre kerül, ott tulajdonképpen lebomlik egy csomó olyan anyag, ami szennyezte a vizet, és amikor újra megfelelő mennyiségű víz kerül, akár esőből máshonnan a tóba, akkor az egy megtisztultabb tó. Úgyhogy tulajdonképpen itt a természetnek ez a változékonysága, hogy hol egy kicsit több víz van, hol kevesebb, ez abszolút egészséges. Nyilván itt a klímaváltozással, ahogy egyre-egyre kevesebb a csapadék, egyre jobban kell vigyázni, hogy ne vegyünk ki a talajból, és hát itt a mezőgazdaságnak nagyon fontos szerepe van, hogy mit termel, hogy termel.
Milyen problémákkal küzdöttek ti a Fertőtó Barátai Egyesületként?
Azt mondanám, hogy Kati korábban említette ezt az információknak az eldugását, vagy nem transzparens módon való megjelenítését, nagyon sokszor még félrevezetés is van. Az egyik ilyen, ami miatt egyébként az ombudsmanhoz fordultunk, az az, hogy ahhoz, hogy ez a beruházás megvalósulhasson, Sopron városának módosítani kellett a helyi építési szabályzatát. Ez átment egy folyamaton, ennek van egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy partnerségi egyeztetés, és a partnerségi egyeztetés keretében az új javaslatot, a módosított építési szabályzatot, azt ugye véleményezhetik az érintett felek. Ezek közé tartoztak például a CÖLÖP tulajdonosok is, és ott az egyik CÖLÖP tulajdonos, nevezetesen a GYESEV, ugye, aki
Cölöpház tulajdonos.
Igen, cölöpház tulajdonos volt. Ő rákérdezett, hogy mi lesz a sorsa a cölöpházaknak. Ez volt 2018. szeptember 30-án. Ezek így beleégnek, ezek a dátumok az ember agyába. És ezt a választ kapták, hogy nem kell aggódniuk, a cölöpházak maradnak ugyanúgy, őket nem érinti a változás. Majd október 30-án úgy módosították ezt a hészt, hogy tulajdonképpen megpecsételték a sorsát ezeknek a cölöpházaknak. Tudatos félrevezetés volt szerintem.
A soproni önkormányzat részéről.
Így van, itt éppen ő volt a végrehajtó, hogy kinek az érdekét szolgált a soproni önkormányzat, nem tudom, de nem, az biztos, hogy nem a cölöpház tulajdonosokét. Egy másik ilyen példa egyébként, az pont az UNESCO-hoz kötődik, mert ugye október 30-án volt ez az UNESCO látogatás, ahol az osztrák és magyar területen is megnézték a problémás beruházásokat, és ahova végén mi is eljutottunk, és tudtunk 10 percet beszélni, előadni a mi álláspontunkat. Ugye ez volt október 30-án, ahol azt ígérte a végén az államnak a képviselője, aki egy helyettes államtitkár volt, hogy az UNESCO-t bele fogják vonni a tervezésbe, amire az UNESCO külön felhívta a figyelmét nekik, hogy nem véleményezésbe kell őket bevonni, hanem a tervezés folyamatába kell őket bevonni. Erre kaptak is egy ígéretet, majd október 21-én megjelent a közbeszerzés. 3 hétre rá, október 26-án kirúgták ezt a helyettes államtitkárt, aki az ígéretet tette, majd november 19-én kiadja a hatóság a régi tervekre az engedélyt, és ez egy tanulási folyamat szerintem részünkről is, hogy az állam miket tesz is ezen, hogy lehet küzdeni. Az egyik ilyen küzdelem az az, hogy én bejelentkezek rendszeresen ezekbe a közbeszerzésekbe, mint ajánlattevő, egyéni vállalkozóként, nyilván közelében nem vagyok a 10 milliárd forintos bevételnek, amit ugye ez ennél éppen elvártak, de beszoktam jelentkezni, mert így kapjuk meg az információt, mert amúgy a közbeszerzési információkhoz nem jut hozzá az ember, csak ezeken a, hogyha bejelentkezünk, mint potenciális ajánlattevő.
Ugye van, hogy a közbeszerzés értesítőben elméletileg közzé tesznek.
Persze, benne van, de ahhoz, hogy a közbeszerzéshez szükséges műszaki dokumentációt megkapjuk, ahhoz már be kell jelentkezni. Okay. És ugye ebből derült ki, hogy érdekes módon a műszaki dokumentáció, ami alapján a közbeszerzésen várták, hogy a cégek árajánlatot adjanak, ez tulajdonképpen augusztusban már készen volt. Tehát, hogy október 30-án azt ígérik az UNESCO-nak, hogy igen, bevonunk titeket a tervekbe, majd kiderül, hogy augusztusban megvoltak a tervek, akkor nem tudom, hogy miért tette ezt az ígéretet az államtitkár, a helyettes államtitkár, aki már nyilván azóta eltávozott a minisztériumtól. És még ugye ezt azzal egészíteném ki, hogy ez a közbeszerzés egyébként egy olyan volt, ahol az engedélyes tervekre, a kiviteli tervekre és a kivitelezésre együtt vártak ajánlatot. Amire érdekes módon november 20-án Lázár János, mint miniszter a gazdasági bizottság előtt, a parlament gazdasági bizottság előtt kijelentett, hogy nem lesznek ilyen közbeszerzések, mert hogy ezek a korrupció és a minőség leromlás melegágyai.
Mármint, hogy olyan közbeszerzés, ami több feladatra egyszerre
írnak. Ami ki, a tervezést és a kivitelezést összevonja. Ilyen közbeszerzések nem lesznek. Ehhez képest az ő minisztériuma egy hónappal, még nem is egész egy hónappal korábban kiírt egy ugyanilyen közbeszerzést. Ezt csak azért akarom mondani, mert ezek megtörténtek, nem akarok én vádolni senkit, csak mint egy demonstrálni azt, hogy tulajdonképpen a kicsit olyan ez, mint amikor Rodolfo azt mondta, hogy a kezemet figyeljék, mert csalok. Itt még amit mondanak, az is csalás tulajdonképpen, vagy félrevezetés. Tehát én már lassan ott tartok, hogy ha kérdeznek, az se biztos, hogy el kell hinni, meg kell nézni, hogy mi az, ami le van írva.
És ugye volt egy közbeszerzés, amit a Mészáros és Mészáros Kft. Elnyert ugye az állami cég megbízásából, akkor ezek szerint azt felmondhatták.
Nem, azt befejezték, ugye az, ami a úgynevezett vízjogi engedélyes munkákra irányult, ez az, ami most a mostani állapotot eredményezte, ami ugye gyakorlatilag ez a letarolt állapot, illetve azok, hogy a kikötők készen vannak. De ezzel is van egy érdekes dolog egyébként, mert a közbeszerzési dokumentációban volt egy ilyen kérdés, valamelyik másik ajánlattevő tette föl, hogy elérhetőek-e vajon a közműtervek, ugye a közműveket is megcsinálták egyébként ebbe a 10 milliárdosba, vagy 9 milliárdos beruházásba, és akkor azt mondták, hogy hát nem. Az, meg én mondjuk csodálkozom, hogy nem érhető el, hogyha 2005 fejezte be egy cég a közműve kiépítését.
Hát az ajánlattevők számára sem elérhetők.
Nem, ez volt a válasz ebben a közbeszerzésben. Aha. Egyébként, hogy a kicsit a pozitív irányba menjünk el, ez a közbeszerzés azért sikertelen lett, ugye 6 nappal ezelőtt, vagy 7 nappal ezelőtt kiderült, amire nyilván lehet inni, azért, mert hogy összesen egy ajánlatot kaptak. Amin egyébként én nem csodálkozom, mert én elkezdtem kiírni aztán, hogy milyen hibákat találtam én ebben a közbeszerzési dokumentációban. Hát egy elég szép hosszú Excel fájlba gyűjtöttem ezeket össze. onnantól elkezdve, hogy nem volt egyértelmű, hogy mekkora a terület. Tehát a 28 hektártól a 77 hektárig terjed a területnek a kiterjedése. Most, ha én egy felelős cég lennék, és úgy akarnék árajánlatot adni, hogy abba én ne bukjak, akkor valószínűleg ezek miatt, a rizikok miatt olyan drága árajánlatot adnék, amit aztán nem is fogadnának el.
Az Átlátszó írta meg ezt a hírt, ők úgy fogalmaztak, hogy nem mert más jelentkezni erre.
Én nem tudom, nem tudjuk, hogy ki jelentkezett, hogy ez nem. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon fényezni akarnám magunkat, akkor azt mondanám, hogy az, hogy sikertelen a közbeszerzés, ez részben annak is az oka, hogy mi bizonytalanságot keltünk a beruházás körül.
Civil szervezetek keltenek bizonytalanságot.
Igen, de tulajdonképpen azt is látjuk abból, amit Zoli elmondott, hogy itt akkora a káosz, hogy egyszerűen tényleg átláthatatlan szerintem még azoknak is, akik esetleg hatóságként, meg minisztériumként, meg éppen oda tett köztisztviselőként csinálnak valamit, és hogy tulajdonképpen az előző közbeszerzést is, például a Greenpeace is megtámadta, mert abszolút nem volt összhangban a kiadott engedély és az, amire a közbeszerzési kiírás szólt, és amikor megtámadtuk, akkor ebből az lett, hogy azt mondták a közbeszerzést intéző személyek, hogy őnekik nem kötelességük engedély megnézni azt, hogy mire van engedély. Forduljunk a kormányhivatalhoz. A kormányhivatalt megkérdeztük, hogy a közbeszerzés nem arra íródott, amire ők engedélyt adtak, mire, és hogy lépjenek. Mire a kormányhivatal azt mondta, hogy de hát még nem valósult meg semmi, addig ő nem büntethet, és nem is léphet.
A kormányhivatal mind környezetvédelmi hatóság, ugye, mert nincs környezetvédelmi hatóság.
Igen, de a kormányhivatalon belül van, csak hát szegényeknek a hangja az, ugye tudjuk, itt a sok-sok természetvédelem és környezetvédelem tönkretétele alatt elmúlt 10 évben gyakorlatilag az érdekérvényesítő képessége a természetvédelemnek az megszűnt. De szóval tényleg döbbenetes, hogy mennyire egymásnak ellentmondó lépéseket tesz a kormány, a hivatal, a közbeszerzést kiíró szervezet. Úgyhogy tényleg követni is nehéz, hogy mi mindent rontanak ebben. És hát az is döbbenetes, hogy a bíróságon, amikor ezeket megtámadjuk, például azt is megtámadtuk, hogy egyszerűen kivették a Natura 2000 területek részéből azt, ami a 70-80 hektáros beruházási terület volt. Na most a Natura 2000 az az Európai Uniónak a védett lehetősége, és itt ugye azt mondtuk, hogy ez nemzeti park, és ugyanígy Natura 2000 terület is. Hogy ne kelljen a jogszabályokat, ami EU-s szintű jogszabály és hazai jogszabály is a Natura 2000 területre végrehajtani, mert az alapján nem lehetett volna szintén ezt megcsinálni. Ezért ők egyszerűen egy átsorolással ezt az egész beruházási területet kivették a Natura 2000 területből, amire semmiféle joguk nincs, és nem tehetik meg. Mi ezt is megtámadtuk a fertőtó barátaival együtt bíróságon, és erre született az a döbbenetes ítélet, ami ugye annak idején a sajtóban is nagyon népszerű lett, mert mi is csak már kínunkban nevetni tudtunk rajta, hogy azt mondták, hogy nem sérti a Natura 2000 jogszabályt ez, mert attól, hogy ott elpusztulnak azok az élőlények, ami miatt az Natura 2000 terület, az nem azt jelenti, hogy kipusztult. Tehát amíg van egy egyed belőle, addig az a faj, az még megvan, és az az élőhely megvan. Úgyhogy nem csináltunk mi itt semmi rosszat, úgyhogy ezt is azért tovább vittük, meg reméljük, hogy ennek azért még lesznek következményei, de elképesztő, hogy milyen sötétség, azt kell mondanom, hogy vagy valami iszonyatos sötétség van a hazai jogszabályokkal kapcsolatban a döntéshozók fejében, meg időnként azok fejében is, akik ítéleteket hoznak, vagy pedig annyira megengednek maguknak mindent.
Tehát nem tudjuk, tudatlanság ilyet, vagy rossz indulat.
Igen. Hogy ilyet képesek leírni. Ez az unokámat megkérdezem 10 évesen, hogyha valami védett egy madár miatt, akkor ki szabad-e írtani azt a madarat az adott területről, akkor nyilván fogja tudni, hogy nem. De ezt a bíró nem így értékelte.
Igen, hát ez egy alapvetően a természetvédelmi jogszabályok teljes félreértelmezése, de a elnézést, hogy ezen, nem ezen nevetek, csak kínomba. Tehát, hogy amiket én még itt felírtam, egyrészt Katinak is majd adok egy tippet, hogy miről beszélj meg, mert van egy ilyen kedvenc történetem, az, hogy ugye ami még a természetvédelmi problémákon túlmutatva én problémaként érzékelek, az, hogy ez egy állami beruházás, közpénzügyi valósuló beruházás. Ami Én szerintem az államnak nem szerepe az, hogy szállodákat építsen a 21. században. Az állam szerepe az kellene, hogy legyen, hogy megteremtse a megfelelő jogszabályi feltételeket ahhoz, hogy valaki a saját kockázatára esetleg építsen egy szállodát. De az, hogy az állam elkezd építeni szállodákat 5-6 különböző féle típusú szálláshelyet, apartmanház, kemping, motel, négycsillagos szálloda, ez szerintem nem az állam feladata. Erre nem hiszem, hogy az állam kapott felhatalmazást az adófizetőktől. Én legalábbis, és ha valaki azt hiszi, hogy ő nem adófizető, de mindenki adófizető, aki besétál a boltba és vesz egy szelet kenyeret, vagy egy szelet süteményt, vagy bármit, mert azonban 27% áfa. És ez a beruházás, ez 100%-ban állami beruházás, közpénz.
És az előbb egy 9 milliárdos összeget említettél, de jól tudom, ennél sokkal többről.
Hát ami eddig elment rá, azt én 11 plusz milliárdnak kalkulálom. A kivitelezés, a vízügyi tervekre, vagy nem tudom, a kivitelezésre elment durván 9 milliárd forint, tervezésre magára 1 milliárd, akkor kommunikáció a 300 millió forint, ami abárcsak azért is érdekes, mert azért hozzátenném, hogy a mi egyesületünk, amit már baloldalinak, osztrálygazdasági érdek, soros ügynöknek, mindennek tituláltak, ami elképzelhető, azért közel nem 300 millió forintból próbálunk kommunikálni. Én még az egyesülettől egy vasat nem kaptam azért, hogy itt eljöjjek ide, vagy bárhova elmenjek. Tehát, hogy azért az emberek nagy része társadalmi munkába próbálja megakadályozni ezt az őrületet, míg az ERT-nek meg volt 300 millió forintja arra, hogy üzemeltessen egy weboldalt, meg egy Facebook oldalt, ami tulajdonképpen másfél éve nem frissült. Úgyhogy én azért erre, ez a közgazdaság vonal, ez is nagyon érdekes, ugye a magyar állam fölépíti a szállodát, és akkor én rákérdeznék, hogy ezt ki fogja üzemeltetni. Rá is kérdeztünk erre egyébként, ez egy ilyen közérdekű adatigénylésben, és azt mondták, hogy hát ez még nem tudják, hogy ki fogja, de akárki fogja üzemeltetni a szállodát, és akkor kicsit visszakanyarodok a természetvédelmi problémákhoz. Képzeljük el azt, próbálja mindenki, a hallgatók maguk elé képzelni, hogy fölépül ez a szálloda, és valaki a családban szeretne megházasodni, és ebben a négy csillagos, amúgy biztos nagyon szép, meg kultúrált szállodába, ott lesz majd az esküvői lakoma. Nyár van, 8 óra, lemegy a nap, és mi történik? A szúnyogok előjönnek a nádasból, mert előjönnek, és akkor a ünneplő tömeg az bemenekül a szállodában. Ha ez a harmadik ilyen esküvő lejátszódik, akkor valószínűleg vagy piacot veszít a szálloda, vagy a szálloda üzemeltetője azért fog rimánkodni, hogy legyen szúnyogírtás. És én inkább erre a másodikra szavaznék, amivel viszont, ha tudom, hogy nem szeretjük a szúnyogokat, mert csíp, meg fáj, meg hasonló, de azért alapvetően egy nagyon fontos eleme az ökoszisztémának, a szúnyogok nélkül nincsenek fecskék, és akkor itt a téma, Kati, amit majd adnék neked, ez a Fecske Hotel, amiről biztos szívesen beszélsz majd, ami egy nagyon-nagyon érdekes téma, meg a béka terelő háló az út egyik oldalán, és ezért mondom én azt, hogy szálláshely alapvetően egyáltalán nem való ide.
Mi is készítettünk ott egy videóriportot, ezek a fa építmények, amik úgy néznek ki, mint egy madárretető tulajdonképpen. Ezek a fecske hotelek?
Igen, ezt szánták tulajdonképpen, és itt egy kicsit messzebb megyek, a biomonitoring résszel együtt a természetvédelmi szakértő, akit hivatalból alkalmazott ez az egész cég és a beruházásnál, és egyébként azt is tudjuk, hogy hatalmas összegeket kapott. Ők találták ki, hogy ugyan tönkretették a több ezer füstipecske fészkelési helyét a gyönyörű kis szőlőházak alatt, de majd megoldjuk, és ebből volt az, hogy építettek a legforgalmasabb út mellé, ahol rendszeresen jártak a murvával és mindennel megpakolt hatalmas teherautók, tele volt porral, zajjal az egész terület, oda felraktak, mint egy ilyen kis székelykapu az oldalán, vagy a felső peremén, ott voltak mű fecskefészkek, ráadásul nem füsti fecskének való, hanem molnár fecskének való, ami egy másik faj.
És máshogy is néz ki a fészke teljesen.
Másképp is néz, és egyébként még a molnár fecskék közül se lett volna egy olyan szerencsétlen se, aki úgy dönt, hogy ő ott szeretne fészkelni ebben a zűrzavarban, porban, állandó zavarásban. Úgyhogy ez tipikusan azt jelenti, hogy teljesen hülyének nézik az embereket, és aki meg ezt megtervezte, az is korrupt és alkalmatlan arra, hogy egyáltalán a természetvédelem szavát a szájába vegye, tényleg döbbenetes. Úgyhogy Néztük is természetesen, egyetlen egy fecske soha nem fészkelt
oda. Hogy elmentetek is, megnéztetek?
Persze, ez rendszeresen fotókról, mindenhonnan senki, egyértelmű volt egyébként előre is, csak hogy azért nekik is meg tudjuk mutatni, hogy
tehát ez hogy is illusztrálja, hogy nem,
igen.
Mennyire nem.
A ráadásul a másik, ami tényleg már ez megint a kínunkban röhögünk esett, hogy fölraktak a békák terelésére szolgáló hálót. Na most azt tudni kell, hogy a békák a tóról, amikor lepetéztek, akkor visszavonulnak a szárazföld felé, mondjuk az erdő, ha van, vagy ott ilyen vizes kis füves élőhelyek vannak, arra felé. Vagyis azt jelenti, hogy ez a tó partjával párhuzamosan kell a szárazföld felé valahova odarakni az út mellé egy ilyen terelő hálót, hogy ne menjen ki oda, ahol aztán az autók elütik. És ez egy nagyon szép program volt éveken keresztül, amíg megvoltak ezek a hálók, és más vizes területeinken is van ilyen, hogy oda mentek az önkéntesek a kis vödrökkel, megfogták az összegyűlt háló alatt összegyűlt békákat, és átvittük, többen dolgoztunk ilyeneken a másik oldalra, hogy menjetek oda, ahol egyébként az év többi részét tölteni szeretnétek. Na most ők erre nem a parttal párhuzamosan rakták ki ezt a hálót, hanem kirakták annak az útnak az oldalára, ami a tóból vezetett ki, és amúgy is ott jártak a teherautók, és a békáknak eszébe nem jut arra felé menni. Tehát így most nehéz kép nélkül elképzelni.
Tehát merőlegesen rakták, nem párhuzamosan a hálót.
Ugye? Igen, tehát nem a tó vonalával párhuzamosan igen. rakták igen. rá, hanem nem egy arra. Ilyen kis folyosót csináltak tulajdonképpen uh-huh. a építési területből kifelé, ahol abszolút uh-huh. egyetlen egy béka nem akart volna menni. Tehát ezek ilyen szakmai szempontból döbbenetes hibák voltak, vagy pedig csak arra szolgáltak, hogy így kommunikációs szempontból jó legyen, hogy ugyan már zöldek, ne kiabáljatok, hát mi mindent megtettünk uh-huh. azért, hogy itt az élő világ megmaradjon. És hát a szúnyogra azért visszatérnék, mert az nekünk egy állandó fájó pont, ez a rengeteg szúnyogírtás, és hát nem csak itt a Fertőnél, hanem mindenütt máshol, úgyhogy én mindig megszoktam ragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy ezt a Tihanyi Kutatóintézetünk is, és nagyon sok szakmailag csúcson lévő szakember és vizsgálatok megállapították, hogy a szúnyogírtásnál az elpusztult rovaroknak a 98, helyenként 99%-a nem csípő szúnyog, hanem minden tönkretesz. És emiatt tulajdonképpen ez egy iszonyatos pusztítás most az élővilágban, amikor tényleg itt vagyunk az ökológiai válságnak egy kritikus időszakában, és ezek nagyon fontos táplálékállatok, de nem csak a szúnyog, hanem az összes többi, amit tönkreteszek. Úgyhogy itt az embereknek is végig kéne gondolni, hogy lehet a szúnyog ellen másképp is védekezni, például magamat kenem be, ne tegyük tönkre a teljes élővilágot. Abszolút egyetértek Zolival, és mindannyian ezen rágottunk, hogy ide nem lehet éjszakai szállásokat tervezni, mert ez nemzeti park.
Köszönöm, hogy eljöttetek. Van-e valami, amire nem tértünk ki, de még fontos lenne elmondani?
A vízutánpótlás, amit én mondanék, mert ugye a Kati kitért rá, hogy ugye a tó életéhez hozzátartozik az, hogy a vízszint az változik tulajdonképpen. Mm-hmm. 2022-ben ugye kritikusan alacsony volt a Fertőnek, vagy a Bért legalacsonyabb volt a vízszintje. Azért a Fertőről azt érdemes, és a Kati említett azt is, hogy ez egy szikes szkeptó, érdemes arra kitérni szerintem, hogy azért a Fertő életében többször voltak kiszáradási időszakok, és ezek a kiszáradási időszakokat egyébként általában rögtön a következőben, vagy egy-két éven belül egy nagy áradás követte. Ezt ugye mi gyakorlatilag, amikor a Hanság főcsatornát átadták, ezt bekorlátoztuk, és ugye most van egy egyezmény a magyar és az osztrák fél között, a Határvízi Bizottság között, hogy 105 és 105,5 között balti tengerszint felett van fixálva ez a vízszint. Ha fölé megy, akkor a csatornán elkezdik kiengedni. Ami ugye részben azért is probléma, mert a Kati korábban említette ezt a szelet, a szél felfújja a magyar oldalon a vizet, a magyar oldalon kiengedik, ha visszamegy, nincs szél, akkor csökken a vízszint. Tehát eleve ez is egy probléma. Egy osztrák kollégánk a WWF-nél ő mondta, hogy a korábbi sótartalma a víznek már század részére csökkent, ha jól tudom, és akkor erre találja ki azt a magyar állam az osztrákokkal közösen, és még egyszer mondom, nem csak a magyar állam, az osztrák is felelős ebben, hogy akkor vízúten pótoljunk a Dunából. Ami egy totál ökológiai katasztrófa lenne a tó szempontjából, ugye a Dunának a kémiai, fizikai állapota teljesen más, mint a Fertőjé. Ugye egy ilyen csatornán keresztül én szerintem még invazív fajok is nyugodtan
bejöhetnének. Abszolút, és a szennyezés a Dunából.
És ugye a másik, hogy ez is hogy derül ki, hogy ilyet terveznek. Az osztrákok mondják, hogy náluk ez már van 3 éve egy ilyen tervezés. Nézzük már meg, mert itt van egy magyar közbeszerzés, amit az OVF írt ki, hogy a öntöző csatornát építenek a Mosoni Dunából, és akkor kikérjük az anyagot, 100-200 oldal, nem tudom pontosan mennyi, az ember elolvassa, és akkor van benne egy mondat, egy megjegyzés, hogy ugye mi megépítjük az osztrák határig az öntözővíz csatornát, onnantól majd az osztrákok építik az öntözővíz csatornát, de az öntözési vízigény az fennáll az öntözési időszakon kívül is. Miért? Erre adjanak valami magyarázatot.
És ebbe belement a magyar állam.
És ebbe belement a magyar állam, hogy kiírták a közbeszerzést, eredetileg azt mondták, hogy ezt az RRF-ből ebből a helyreállítási alapból fogják finanszírozni, majd amikor ezt mi kiszúrtuk a közbeszerzésbe, hogy hát ez az RRF-ből akarják, mert ugye ennek a helyreállítási alapnak a 37%-át biodiverzitás és klímabarát beruházásokra kell fordítani, és ezt úgy gondolták, hogy ez egy klímabarát és biodiverzitás barát beruházás, tehát ebből ez simán megy, akkor írtunk egy levelet, szerintük ez nem illik ebbe bele, aztán egy hétre rá az OVF kicserélt, hogy RRF vagy egyéb forrásból fogják ezt finanszírozni.
Kijavították a közbeszerzési kérdést.
Kijavították a közbeszerzést, úgyhogy azért vannak ilyen apró sikerek, ami úgy gondolom, hogy ezek a kis tüskéket mi is elhelyezgetünk, de egyszerűen tényleg fárasztó az, hogy azzal kell foglalkozni az embernek, hogy társadalmi munkába kikéri ezeket a dokumentumokat, átnyálazza. Én is jobban szeretnék, hogy gyerekemmel játszani, legozgatni, vagy nem tudom.
Hát arról nem is beszélve, hogy az államnak az lenne a feladata, hogy a közérdeket szolgálja, és itt egyszerűen mindig ebbe szaladunk bele, hogy minden szolgál, csak éppen nem az itt élő lakosság és annak a jól létét szolgáló intézkedésekre költik tényleg a pénzünket.
Annyit még azért ehhez utolsó gondolatként, hogy mondtam korábban, hogy azért vannak pozitív jelek, hogy a MOME-val volt a múlt héten pont egy ilyen kurzus hetünk, ahol a diákokat kértünk.
Moholy Nagy Egyetem.
Igen, Moholy Nagy Művészet Egyetemnek az építőművész hallgatóival, és ez egy nagyon jól sikerült kurzus hét lett, amit aztán úgy tűnik, hogy sikerül a minisztériumnak is előadni, tehát most úgy tűnik, lekopogom, hogy van nyitottság arra, hogy legalább beszéljenek velünk.
Ez a Fertőtó Barátai révén volt megszervezve, hogy tulajdonképpen a Fertőtó Barátai és Litkai Gergő ötletére indult ez el, hogy tervezzük mi meg a közösség, vagy az állampolgárok, vagy a szakértők az, hogy itt milyen legyen az a tényleg a természettel összhangban, a szelíd turizmus, a helyi lakosság igényeit figyelembe vételével, az a kis kikötő, az a kis strand. Tulajdonképpen, ami belefér abba a közbeszerzési kiírásba is, ami egy kicsit módosítva azért az, amit most kiírtak. És hogy ennek kapcsán hozzáértő építész hallgatók voltak azok, akik ezt megtették, és 5 nagyon-nagyon jó terv készült el, aminek nagyon örültünk, és ők is örültek, hogy egy ilyen egészen új szempontot
tehát egy ezek alternatív tervek a fertőtavi beruházásra, amik olyan módon készülnek, hogy tekintetbe veszik a környezeti értékeket, a környezeti állapotot, ugye? Jól értem?
Igen, alapvetően erről szólt. Kíváncsiak voltunk rá, hogy a diákok, én friss szemmel, fiatalok hogyan állnak ehhez a munkához hozzá. A zsűrizésben ugye építészek, tájépítész volt benne, turisztikai szakember is, úgyhogy meg természetvédelmi szakember, és független volt tőlünk, ugye mi szerveztük a Duma Színháza a Litkai Gergelyhez közösen, vagy mi adtuk hozzá a logisztikai támogatást, fogalmazzunk inkább így, de alapvetően a diákok függetlenül tudtak ezen dolgozni, és én úgy gondolom, hogy a zsűrizés is független volt a Fertőtó Barátaitól, de olyan eredmények születtek, olyan ötletek születtek, amiket szerintem, ha összegyúrunk, és a minisztériumnak megmutatunk, akkor azzal lehet tovább menni. És amin mi próbálunk azért dolgozni, hogy kitörjünk abból a szerepből, hogy mindenki úgy gondolja, hogy mi csak negatív kritikát tudunk megfogalmazni, a fejlesztés ellen vagyunk. Ez így korán sem igaz, tehát mi szeretnénk azt megmutatni, hogy itt igenis lehetne fejleszteni. Nem feltétlenül a tópartán, hanem a környező településeken, amire szerintem a helyi lakosok is nagyobb fogadókészséggel állnának talán hozzá, hogyha azt mondanánk, hogy nem konkurenciát teremt nekik a magyar állam szálláshelyek létrehozásával, hanem a meglévő szálláshelyek minőségét javítja, a klímabaráttá teszi őket. Az ötleteket már megkaptuk a diákoktól, talán a jövő héten el is tudjuk jutatni ezeket a minisztériumhoz, és így informálisan azt hallottuk, hogy őket nagyon érdekli, és szeretnének velünk találkozni. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy érdemes egy ilyen pozitív tónussal befejezni ezt a beszélgetést.
többszörösen ígéretet kaptunk, hogy a civileket bevonják ebbe. Mi most megmutattuk, hogy hatékonyan be lehet vonni a tervezésbe a civileket. Reméljük, hogy ezt igénybe is veszik.
Köszönjük a beszélgetést Rodics Katalinnak, a Greenpeace szakértőjének, és Kun Zoltánnak, a Fertőtó Barátai Egyesület titkárának.